Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Kedves hallgatók, szeretettel köszöntjük Önöket. Az érdekes emberekről szóló magazinunkat hallgatják, és Szűcsné Gáspár Idával beszélgetünk. Egy hosszú kínai körutazásnak a végéhez közeledünk. Dél-délkelet Kína, de szó lesz itt az Everestnek a lábáról is, ami hát nem is annyira alacsony láb, mert 2000 méteres csúcsok vannak már arra is. Meg néhány olyan nevezetességről, ami hát sokunknak csak az álmában szerepel, legalábbis eddig egyelőre. Köszöntöm szeretettel Ida asszonyt is itt a beszélgetés elején, és arra kérem, hogy akkor vágjunk bele, és induljunk neki ennek az utazásnak.
Köszönöm szépen, és hagyd mondjam, hogy sajnos nem az Everest lábánál voltam, mert azt hiszem az már az életemből ki fog maradni, de azért nem volt tévedés, mert a Himalája hegyláncnak a legkeletibb nyúlványain, amik ilyen 2000 méter magasak, és most jön az óriási meglepetés, viszont hihetetlen meleg levegő van, tehát még a mediterrántól is mondhatom azt, hogy melegebb. És itt van egy jó néhány hegy, amit úgy hívnak, hogy sárkánygerinc, mert ahogy hullámzik a sárkánynak a gerince, úgy hullámoznak ezek a 2000 méter magas hegyek is, és a sárkánygerincen a csúcson föntről leig végig rizsteraszok vannak. Ez egyedülálló a világon, mert 2000 méter magasságban sehol nincsenek, világörökség része is. Tehát egy egésznapos szabadidős program helyett választottuk ezt az egésznapos kirándulást ide, amit hát nem is bántunk meg, mert amellett, hogy láthattuk ezeket a hihetetlen gyönyörű rizsteraszokat, ahogy azok gyönyörűen művelve vannak, ugye viszintes csíkokba a hegyen körbe-körbe a rizs, és akkor alatta pedig a kis csatornába a víz, aztán megint egy sor rizs, felejthetetlen. Hol ködbe borult az egész, hol egy pillanat alatt kitisztult, és egy csoda tárult elég. A másik hihetetlen látnivaló itt az volt, hogy Kínának 59 nemzetisége van, és ezen a területen kettő nagyon híres nemzetiség él, az egyik a Yaók, a másik pedig a Miaók. Na most úgy képzeljük el, ezeknek a falvacskáin keresztül mentünk, illetve a Miaók, vagy a Yaók, bocsánat, ezt már nem tudom, művelik ezeket a 2000 méter magas, vagy mind a két törzs, mert ott élnek, 2000 méter magasságban lévő rizsföldeket. De olyan gyalog ösvények vannak így keresztbe, tehát körbe nem, meg függőlegesen lefele is, hogy olyan egy lábnyomnyi, vagy hát éppen, hogy egy ember tud menni rajta, és képzelje tanár úr, hogy egy lovacska is ott állt, és úgy lefele a függőleges hegyoldal fele harabdálta a füvet, úgyhogy félelmetes is volt nagyon, ugye ott csak és kizárólag egyenként egyedül tudtunk közlekedni. Érdekességképpen mondanám el, hogy a Miaó asszonyok, nők születésüktől fogva nem vághatják le a hajukat. Ez a mai napig is él, és úgy képzeljük el, hogy ez a haj már egy olyan 50 év körüli nőnek, 50-60 év körüli nőnek hosszabb, mint a teljes testmagassága. Lemennek a folyópartra, vagy ha éppen oda nincs idejük, mert oda sokan szoktak lemenni, és akkor az ott cseverészés, tehát az a fodrász. Ha pedig nincs idejük lemenni, akkor lavorba mossák meg ezt a hihetetlen hatalmas hajat, és a kérésemre mondtam, hogy szeretném levideózni, ledobta a haját, úgy képzeljük el, hogy ez az óriási hajtömeg egyetlen csat nélkül áll a fejükön úgy, hogy nem csúszik le, mosott, fényes, tehát nem arra kell gondolni, hogy zsíros, és ledobta a haját, és végig videóztam, végig fotóztam az egészet, tehát nem mondták, hanem láttam, és csavarta, csomózott, egy köteget leválasztott, abból csomót csinált, és a végén így a homloka fele, tehát nem úgy, mint mi itt, ahogy Európában ugye a kontyot hátul hordjuk, hanem ők ezt az egész hatalmas mennyiségű hajat, kékes-fekete gyönyörű, fölteszi így a feje tetejére előre, és egy kicsit a homlokába is belelóg. Hát óriási élmény volt ez is számomra. Ezek a Miaó asszonyok, a A JAO-knál kiemelném a nőknek a népviseletét, hát mai napig is hétköznapi viseletük a népviselet. Egyszerű, több száz éves faházakba laknak, villany nincs, víz ugye van, mert hát esik az eső, az ugye folyik nekik az esővíz, de mindenkinél okos telefon van a kezibe, tehát nagyon érdekes, televízió nincs, de hát ott van ugye az okos telefon a kezükbe, és a JAO asszonyoknak a viseletébe az a különleges, hogy minimum egy 30-40 centis fej koronát képzeljünk el, a homlokától egy olyan 10-15 centi széles körgyűrű, amiből aztán ilyen sugarak ugye jönnek ki, de ez ezüstből van. És hihetetlen nehéz, természetesen ez az ünnepi fejdíszük, hétköznap egy egyszerű kis szalag, vagy kendő, vagy valami van, de olyan szerencsénk volt, hát biztos tudták, hogy jön csoport, és akkor beöltözött ott egy hölgy, és megcsodálhattuk az eredeti ezüstöt. Mert ma már a turisták becsapására csinálnak alumíniumból is ilyet, de nekem a legnagyobb élmény itt a sárkánygerinc után ez a két törzs volt, amit meglátogattunk. Saját nyelvük van, saját népviseletük van, és nagyon-nagyon szegény körülmények között élnek.
De lehet, hogy ők is úgy vannak, mint a jól ismert regényben, hogy szegény gazdagok. Kedves hallgatók, egy pár percig zenét hallgatunk, és utána folytatjuk az utazást is, meg a beszélgetést is.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Palas Rádióban.
Köszöntöm szeretettel a hallgatókat. Kínában járunk, most már harmadik hete. Hát a valóságban is körülbelül eddig tartott ez az utazás, ahogy tetszett említeni itt az előzőekben. Merre felé megyünk tovább?
A sárkánygerinctől, a JAO-k és a MIAO-k földjétől még elmentünk egy teaültetvényre. Ekkor láttam életemben először a teát ültetvényen, hogy néz ki a cserje, mekkora a cserje, ott elmagyarázták, hogy mi a fehér tea, mi a zöld tea, és hogy néz ki, hogy mikor lesz belőle fekete tea. Fehér tea az szinte a legkisebb rügyben lévő levélke, tehát a leg-leg-leg csúcsa. Zöld tea a hajtásnak a legzsengébb fiatal levélkéi, és hát a fekete teát pedig az érettebb levelekből készítik. Hát olyan alacsonyabb vagy középmagas ember magasságúak ezek a tea cserjék, sorba vannak ültetve, köztük olyan távolság van, hogy két asszony elférjen, akik a puttonyba szedegetik a teát. És részt vettünk utána egy tea szertartáson. Én nagyon-nagyon tejás vagyok, tehát én nagyon örültem ennek a szertartásnak, mert itt nem az volt a lényeg, hogy az is, hogy hogyan készítik, de inkább amiket elmesélt a tejáról, tejáknak, a zöld teának a hatásáról, és meg is kóstolhattuk ezeket a tejákat, ami számomra tanulságos volt, és én, mivel nagyon tejás vagyok, nagyon szeretem, azt mondta, hogy a filteres teja úgy készül, hogy mikor a szemes, leveles, száraz teja darabkákat, ugye az a szálas teja, összeszedik az asztalról, akkor ami ott marad, idézőjelben tea por, az megy a filterekbe. Tehát én, és elmondta azt is, hogy vigyázzunk azzal is, hogy őszi barack, meg ilyen gyümölcs, olyan gyümölcs, azok mind aromából vannak. Tehát gyümölcsteját olyat vegyünk, ahol a szárítmány maga benne van. Azt is elmondta, hogy a teja sokkal élénkítőbb, mint a kávé. Különösen a zöld teja, de hát a zöld tejának még ettől sokkal több hatása is van. De az, hogy élénkít, az biztos, mert ha én délután megiszok két deci zöld teját, biztos, hogy éjjel kettőig fönn tudok maradni. Érdekességképpen ennyit szerettem volna még a teja cserjéről elmondani, és a kérdésére akkor válaszolva, hogy Kantonba repültünk tovább, ahol egy-két nagyon-nagyon érdekes, sőt, hát világhírű látnivalót is láttunk, a kínai Chen dinasztiának visszamenőleg ugye évszázadokra, és mai napig is a leggazdagabb a Chen dinasztia Amerikába. Ott van a palotája. Ez a középkor 1500-as, 1600-as években épült. Én azt mondom, hogy egész Kínában nagyon-nagyon sok palotát láttam. Felsőbb vezetőknek láttam a palotáit, tiltott várost, de ilyen gyönyörűt még életemben soha. A kerítésen figurák ülnek, természetesen mind egyenként kézzel megmunkálva, olyan, szerintem olyan 50-60 centis figurák lehetnek. Az embereket, a pornéptől egészen a kínai császári család tagjaik bezárólag. Na most számomra, akik imádják a népviseletet, meg a régmúltat, hihetetlen volt, mert festés rajta a középkori, tehát nem volt restaurálva, csodálatos, és hát ott végig lehetett nézni a viseletektől kezdve a szokásokig, mert ott ettek, ittak, tehát minden volt itt végig a figurákon. Olyan belső udvarokat és olyan kerteket láttunk, hogy csak ámultunk, olyan elefántcsont faragások, hogy mint a halasi csipke. Tehát ott állt az ember, hogy lehet egy elefánt csontot ragaszgatás nélkül egy darabból ilyen hihetetlen szépen kifaragni. A másik óriási élmény volt a Kingping piac. Itt ugye biztos már máskor is szóltam róla, hogy a piacok azok ugye azért utcán vannak. Ez is egy hatalmas, széles piac, kantonban, világhírű. Jobb és bal oldalon árulják a kínai gyógyászatnak az összes kellékét. Tehát itt a szárított kígyó, béka, skorpiótól a gombákon, a növényeken, a bogyókon keresztül, tehát ami létezik, mindent meg lehet venni. És hát nagyon olcsó. Az egyik ismerős hozott egy kérésre 3 kiló goji bogyót is, ami hát nálunk is ismert természetgyógyászboltba lehet kapni. Hát aztán természetesen a gyógyító dolgokon kívül fűszereknek a tömkelege is, amit Kínába csak meg lehet találni, láttuk. A harmadik érdekesség, ami számomra nagyon nagy meglepetés volt, mert nem szoktam 100%-ba felkészülni előre az utakból. Szeretek inkább kis meglepetéseket hagyni magamnak, és akkor, mikor hazajövök, akkor utána olvasok. És elmentünk-e a nagy, hatalmas, felhőkarcolós 21. századi modern városrészből egy ilyen európai városrészbe. Gyanús volt a templomok, a kék csempe, maradványok, és akkor az idegen vezető mondta, hogy a portugálok gyarmatosították az 1500-as évek közepén ezt a területet, mert ugye innen be tudtak szerezni fűszertől kezdve mindent az égvilágon, tengerparton van, ugye ők hajóval ide tudtak jönni, és el tudták, hagyd mondjam azt, hogy hurcolni a kincseket, szó szerint a kincseket, és ők építették itt ezt a városrészt, teljesen európait képzeljünk el, egy hatalmas portugál templomot építettek, ami egy földrengés kapcsán úgy omlott össze, hogy az első fala, a főfal, a főbejárat fal egy az egybe állva maradt. Ez a mai napig megvan, hátulról már megvan ugye támasztva, dúcolva, de hogy is mondjam, tehát itt érezte az ember a múltat, hogy mióta itt áll ez az épület, és hogy milyen szép lehetett abban az időben, amikor a portugálok itt laktak, és hogy hova haladt el az idő mellette.
Kedves hallgatók, egy pár percig ismét zene következik, de azért nem tudom elhallgatni, amit a teával kapcsolatban hallottam, illetve olvastam az elmúlt napokban, hogy a zöld tea állítólag nagyon jó fogyókúrás ital is, és valaki erre azt mondta, hogy különösen akkor, hogyha az ember Kínából gyalog hozza haza. Hát ennyit a zöld teáról még. Pár perc zene hallgatás után folytatjuk a beszélgetést.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
köszöntjük a hallgatókat. Kínai körutazásunknak a vége felé járunk, és az ország déli-délkeleti részén, Hongkong és Makaóban járunk. De hogy pontosan mit is fogunk ott látni, azt majd Ida mondja el nekünk.
Kantonból lementünk Hongkongba, de amikor megérkeztünk, akkor csak egy nap, egy estét voltunk ott, és másnap kihajóztunk Makaóba. Makaóról a következőt kell tudni, hogy Kínának ma úgy mondják, hogy egy különleges területe. Ugyanis kínai terület, de a belső szabályok azok teljesen eltérnek a kapitalizmus fele haladó kommunista Kínának a törvényeitől, hiszen Makaó Ázsia Las Vegasa. Tehát ez egy szerencseváros, de Kína a területhez ragaszkodik. 1999-be került vissza Kínához. Tehát nagyon hosszú ideig nem kínáé volt. Ez is portugál gyarmat volt, és 99-ben aztán addig portugálok területe volt. És ezért ugye a Las Vegas-i szerencsejáték. Hát a kaszinókról annyit, hogy én nem szeretem a másolatokat. Tehát szeretem, ha valami az, ami. Minden kaszinó, mivel jártam Las Vegasba, annak a teljes másolata. Tehát belépünk, ezt úgy kell elképzelni, hogy belépünk egy hatalmas épületbe, és akkor ott vagyunk Velencébe. És akkor megépítik a lagunát vízzel, rendesen, az égbolt az egy ilyen gyönyörűen kékre pingált, de teljesen ilyen 3D hatású, úgyhogy mondanom se kell, hogy ebbe azért technikába otthon vannak a kínaiak, és a gondolás ott megy a lagunán, és sétálhatunk a Szent Márk téren. Na most ugyanezt láttam Las Vegasba is, és akkor a többi is mind onnan tulajdonképpen egy koppintás. Saját pénzük van, saját törvényeik vannak, tehát ez a Kínától való függetlenség, ők erősen ragaszkodnak hozzá, és Kína ragaszkodott ahhoz, hogy a kínai zászló is fönt legyen a házakon, hát itt hatalmas méretű zászlókat kell elképzelni, de akkor biztos, hogy egy kínai zászló mellett jobbról-balról van egy makaói helybeli zászló is. Makaóról azt kell még tudnunk, hogy a területe akkora, mint Budapesté, de a földünknek a legsűrűbben lakott területe. Egy négyzetkilométeren 23 ezer ember él. Tehát ugye akkor el lehet képzelni, hogy itt
egymás
hegyén hátán, emeleteken és felhőkarcolókon. Ami nagyon még érdekes volt Hongkongról, hogy az emberek teljesen úgy élnek, mivel ugye ez egy szerencsejátékváros, mint bárhol Európában, tehát bevásárló utcák vannak. Tehát nem, ugye nekem óriási volt a kontraszt, hogy a Miaók földjéről, a hót szegénységből, és onnan átjön az ember tényleg egy 21. századba, ahol mindent lehet látni az utcákon. Teljesen igyekeznek úgy építkezni, meg berendezkedni, hogy vonzzák oda egyrészt a turistákat, másrészt a szerencsejáték kedvelőket. Innen egy egész napot töltöttünk itt, és visszamentünk Hongkongba, és Hongkongba aztán egy pár nap alatt ismerkedtünk, néhány pár nap, három napot voltunk talán ott, ismerkedtünk Hongkonggal. Én rögtön előre bocsátom, hogy a nagy hajóöböl kikötőtől és a partimenti sétánytól, látványtól kezdve nekem Hongkong nem tetszett. Nagyon sokan vannak, akik odáig vannak, meg visszaérte. Én elég sokat láttam a háttérből Hongkongba ahhoz, hogy azt mondjam, hogy nem, nekem nem tetszett. Ez az öböl, ez körbe a 21. századi felhőkarcolókkal, az öböl egyik oldalán hegyek vannak, Ott van a Viktória kilátó, onnan lehet gyönyörűen látni ezt az öblöt, meg ezeket a felhőkarcolókat. Valóban este páratlan látvány, mert ki vannak a felhőkarcolók is világítva. Kellemes volt a séta a tengerparton, de ha az ember beljebb megy a városba, hát ugye tudjuk, hogy itt egy óriási, hatalmas városról beszélünk, akkor vannak olyan hatalma, óriási területek, ahol a régmúlt, tehát a 20. század közepétől, ahogy elkezdtek ilyen 20-30 emeletes, 40 emeletes házakat építeni, ami ma már nem magasság, ugye Kínának, és föltűnt, hogy ezek totál üresek, de ebben nem laknak, ez teljesen üres, és amikor elkezdtem ugye hát érdeklődni az idegenvezetőtől, akkor elmondta, hogy ez volt a világ legnagyobb gyárvárosa. Tehát itt készültek millió számra a kínai holmik. Amíg ugye nem volt Kína része, Hongkong, mert ő egy teljesen önálló volt, és innen gyártották a világnak az összes fehérneműtől a felső ruházatig. Hát tudjuk mindent. És amikor visszakerült Kínához, akkor Kína ezeket mind bezárta, nyilván gondolom nem simán, de valahogy csak elérték, mondván, hogy termeljünk mi a hatalmas, óriási Kína több száz városába, és menjen ott a termelés, és fejlődjön az ország. És ezeket bezáratta, és hát nagyon sokan, akik így termeléssel foglalkoztattak embereket, azok elmentek Amerikába, ide-oda, amoda a világba, az okosabbak, azok pedig azt mondták, hogy jó, hát ha nem lehet ceruzát meg bugyit, gatyát gyártani, akkor átmegyünk egy másik iparágba, a bankszektorba. És most Hongkong a világ egyik legnagyobb bank központja lett. Tehát nekem ez is nagyon érdekes volt, hogy azért megtalálták a kiutat. Itt elmentünk, mikor mentünk föl a Victoria hegyre, a Jackie Chan-nek, ugye a filmsztárnak, hát azt mondták, palotája előtt, de úgy kell elképzelni, hogy úgy körbe volt növénnyel ültetve, hogy még a kapu bejáratot se láttuk. Elmentünk a világ egyik leggazdagabb ékszerészéhez, ami aztán szintén egy nagyon tanulságos látogatás volt számomra, aki gyémántokat csiszoltat, ő a leggazdagabb a világon, ezek a gyémánt csiszolók meg a legszegényebb körülmények között, mert végig mehettünk csodák csodájára a munkapadok között is, a kosz, a piszok, ott volt a szerszám, meg a kis bögrécske, amiből isznak, rettenetes volt a kontraszt.
Kedves hallgatók, egy pár perc zene után folytatjuk.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Köszöntjük szeretettel a Halas Rádió hallgatóit. Szűcsné Gáspár Idával beszélgetünk. Hongkongban járunk éppen, gyémántcsiszolók furcsa világában, ahol a nagyon nagy gazdagság meg a nagyon nagy szegénység együtt van, de hát ez Kínára összességében jellemző, hogy két végletben valósul meg ott az élet. Mielőtt hazaindulnánk és megérkeznénk Budapestre, azért még beszélgessünk erről a furcsa világról, amiben járt.
Igen, hát elkövetkezett számunkra is 25 nap után a búcsú Kínától, hihetetlen sok élménybe, csodába volt részünk, és hogy tényleg mindenki hát egy kellemes, szép emlékkel és ízzel távozzon el Kínából. Egy olyan hajóúton vettünk részt, amik Hongkongból, az öbölből, nyilván nem a nagy hajók, hanem hát ez kimondottan a turisták számára, az egyik öbölből indulnak ilyen sárkányhajók, tehát az orra az egy hatalmas nagy arany sárkány, a belseje a leggyönyörűbb kínai császárkorabeli stílusban berendezve. Egy embert minimum két pincér ugrál körül, hordják a finomabbnál finomabb kínai ételeket, a rákokat, amit el lehet képzelni, meg ki tudja, hogy mit, igen. Körbevisznek bennünket az öbölbe, közben ugye ebédelni tudunk, ki tudunk menni, nézni a nagyon szép öblöt a hajóról. jachtokat bámultunk, olyanokat, hogy tényleg az embernek leesett az álla, hogy mikkel közlekednek egyes kínai gazdagok. És tényleg egy nagyon-nagyon szép élmény volt. Én egyébként is hát szeretem nagyon a kínai ételeket, és hát itt azért autentikus és nagyon-nagyon finomságokat kaptunk. Elkövetkezett a hazarepülés ideje, Hongkongból átszállással jöttünk Budapestre.
Azon túlmenően, hogy megismert sokarcú, izgalmas világot, hogyan lehetne összegezni ennek a meglehetősen hosszú utazásnak a tanulságait, vagy milyen benyomásokat őriz magában?
Sokszor megkérdezik tőlem, hogy na, és ezt hanyadik helyre tennéd az utazásaid során. Kína egészen biztos, hogy ott lenne az első háromba, de most úgy azt mondom, hogy az elsőbe. Tehát egy olyan hihetetlen, óriási kultúra, amit az ember végig tapasztalt. Most a régmúltból, most pedig az óriási fejlődés, ahogy ezek egy éjszaka 10-20 emeletet fölépítenek, hogy a leglátványosabb felhőkarcolókat itt húzzák föl, környezetvédelmet a legmesszebb menőkig betartják, autópályák korlátjain zöld, élő növények vannak. Tehát nem igaz azért az, hogy a Kína biztos, hogy sok mindent nem tesz meg a környezetvédelemért, de hogy sokkal többet megtesz, mint például mi európaiak, az biztos. Én egy rendkívül szorgalmas, nagyon kedves, tisztelettudó, tartózkodó embereket ismertem meg, bármikor elmennék, és örömmel, és mindenkinek azt tudom ajánlani, ha meg tudja tenni, akkor menjen.
Nagyon szépen köszönjük, hogy elkísérhettük legalább így a rádión keresztül erre az utazásra. És a hallgatóktól pedig azzal búcsúzunk el, folytatjuk majd ezeket az úti beszámolókat, de hogy mi lesz a legközelebbi, az egyelőre legyen meglepetés. Szép napot kívánunk, jó rádióhallgatást, és ha megtehetik, akkor pihenjenek, utazzanak, nyaraljanak, érezzék jól magukat, viszonthallásra.